Akkor mindenkit szeretettel köszöntök. Vannak, akik még nem találkoztam. Szántóvárnagy Binyomin Zé vagyok, de nem szoktam azon sem megsértődni, hogyha valaki Ádámnak hív. És nagyon örülök, hogy most is, mint minden évben, hál' Istennek egyre többen érdeklődnek a zsidóság iránt. És emiatt van az, hogy mindig föl szokott merülni egy kérdés, hogy nagyon sokszor hallottam kérdezni tőlünk, hogy jó, de akik így járnak hozzátok, azok így tudják az alapdolgokat a zsidóságban, amiket úgy kell tudni, mindenféle magas filozófiai dolgokat tanítanak, ez a vád, kritika szokott érni több irányból sok mindenkit, hogy azokat megtanulják, ami a helynek a csúcsa, de az alapokat nem. És erre próbált reagálni, a Siének volt egy nagyon jó gondolata, és azt próbáltam tovább gondolni, és engem kért meg, amit ő úgy nevezett el, hogy HZE, hogy a hétköznapi zsidó élete. Magyarul ez azt jelenti, hogy halaká. Ki tudja, mit jelent az, hogy halaká, csak tegye fel a kezét, hogy csak úgy tudjam, hogy... Jó? Aki nem tudja, ezek a zsidó élet törvények. És a zsidó élet törvényei azok ugye nagyon sokan vannak, teljes könyvespolcokat betöltenek, úgyhogy természetesen nem gondoljuk azt, hogy most itt a 10x45 perc, vagy mennyi lesz az egész sorozat idő alatt, abban ez elég lesz erre. Ezt nem gondoljuk, hanem azt gondoljuk, hogy elmondjuk csak a legfontosabbakat. És a Siel mondott még egy érdekes dolgot, még szinte csak annyi bevezetőként, hogy nézek már az interneten, hogy ezt a többiek hogy csinálják, akik a világszertet csinálják, és nagyon tanulságos volt, mert azt találtam, hogy sehogy. De ha valaki talál ilyet, aki az interneten esetleg ügyesebben keres, talál ilyet, akkor azt megköszönném, de én azt láttam, hogy ez nem divatos valamiért, és kipróbáljuk, hogy miért, mert lehet, hogy azért nem divatos, mert lehetetlenség. Úgyhogy most megpróbáljuk, hogyha sikerülni fog, akkor nem lehetetlenség, úgyhogy egy kicsit úgy fogadjátok ezt a mostani órát, hogy kísérleti nyulak vagytok egy kicsit most. Úgyhogy nagyon szívesen fogadok visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, hogy sikerült a kísérlet, illetve hogy lehet úgy módosítani, hogy még jobban sikerüljön, és a végén ki fogom osztani, amit elmondtam, addig nem, hogy figyeljetek, meg hogy ne felolvassam, hát felolvasom, de akkor izgibb lesz. És mit akartam még mondani? Az a gondolat, hogy van a zsidó élet alapvető törvénykönyve, a Shulchan Aruch, és arra még sok minden másik törvénykönyvek épültek, és lényegében, amit összeállítottam nektek, azok nem más, mint a legszembetűnőbb halakák. Az élet minden területén igyekszünk most végigmenni, ebben a 10x45, azt hiszem 10x45 percben, és mindegyik területről kiszedjünk csak azokat a halakákat, amik a legfontosabbak. Tehát tudtok róla, hogy van még millió egy szabály, és nem... Ez világos lesz, és természetesen kérdezni lehet, de válaszolni azt 90%, hogy nem fogok rá, hanem le fogom írni a kérdést, mert nyilván senki nem gondolom, még egy rabbinak se kell tudni az összes részletet egyből. Vannak, akik tényleg kiváló memóriával megvannak áldva, és tényleg az összes részletet tudják. Én nem vagyok rabbi, és nem is kell tudnom az összes részletet, úgyhogy nem szégyellem bevallani, nem tudom, és fölírom, de tudom, hogy hol kell megnézni, és utána fogok nézni, és utána fogok kérdezni, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek előtte, utána, alatta, közben, és föl fogjuk írni a kérdéseket, és meg fogjuk válaszolni. Első alkalom, hétköznapok. Hát ez a legnagyobb téma lenne így igazából erről külön kurzusokat tartani, úgyhogy csak így gyorsan végig szaladva rajta, ez a 6 téma, amit kiválasztottunk. Ébredés, lefekvés, mosdóban, fürdőszobában, az utcán, a zsinagógában, azon belül ugye van ima, tanulás, étkezés, otthon. Első pont, ébredés, lefekvés, ugye mi az ébredésnél a legtipikusabb, legszembetűnőbb dolog, amikor a zsidó ember föl kell, akkor mit csinál? Már is egy kérdés. A munkahelyet azt kisporoltam belőle, azt hiszem, hogy azért, mert annak egy külön rész van szentelve.
Elmondjam, hogy
tessék?
Elmondjam, hogy
Jó, Dani. Ja igen, te már a kérdésre válaszoltál, én még a munkahelynél tartottam. Igen, a Modani. Első dolog, Modani. Ugye elmondjuk a Modani. Hálás vagyok neked, hogy visszaadtad belém a lelket. Igazából ez egész ébredés, lefekvés, ez e körül forog, hogy amikor az ember alszik, akkor kvázi nincsen magánál. És amikor fölébred, akkor kvázi azt mondja, Briahadasa, egy új teremtmény, és ezért hálát ad. És visszakerül belé a lélek, és nagyra értékeljük az örökkévalót azt, hogy adott nekünk lelket, mert ez nem csak annyi, hogy éltet minket, hanem lelkesít is minket. Azt mondja, hálás vagyok előtted, élő és fennmaradó király, hogy visszaadtad belém a lelket, irgalommal nagy a te hűséged. Igen, akkor van egy ilyen mondat, ami egy proféta mondja, hogy a Jeremiás síralmaiban, Hazdé Hashem Kilaj Hólu, örökkévaló kegyelmei nem élnek véget, reggelenként újak, Hadósim Nadö Kórim Rá, Boemuno Szeho, nagy a te hűséged. Vagyis, és ezt szokták is mondani gyakran, hogy minden nap megújítja a teremtés művét, hogy minden egyes pillanatban, és konkrétan minden egyes reggel így új energiákat elfecskendezve, nem tudom, jó szóval mondani, a teremtésbe, és újra teremti a világot, hiába, hogy mi azt látjuk, hogy jó, körbe-körbe folog, jó nap, lemegy nap, fölmegy magától, nem magától, ő mindig mozgatja, és erre emlékeztetjük magunkat. Oké. Mi a következő nagyon feltűnő dolog a zsidó ember ébredésénél? Kézmosás, így van. Háromszor öntjük le a kezeket, ugye, jobb kézzel felemeljük, akkor a jobb kézzel öntjük először, váltott kézzel, ugye ezzel a, egy, kvázi azt mondja, ruach ra'a, egy rossz szellem van, ami nyugszik rajta. Azt mondja, igen, akkor van egy ilyen dolog, hogy négy ama. Na most három dolgot mondok a négy amáról, azon kívül, hogy mi az, hogy ama. Mértékegység? Mekkora mértékegység az ama? Fél méter. Ez jó lesz akkor ez az óra, látom, mert akkor csak kérdeznem kell. Tehát négy ama az fél méter, egy ama fél méter, akkor négy ama az két méter. Ugye nem megyünk négy amát három dolog nélkül, miután fölébredtünk. Össze tudjuk szedni aztán a kipa. Cicesz. Kézömlítés lesz. Jó, fog ez menni, nagyszerű. Azt mondja...
Hogy egyszerre kell ez a három dolog, vagy?
Egyszerre?
Négy amán belül. Négy amán belül.
Nem. Kézzelmentés, fölmennet, cicesz és még négy.
Jó, azt mondtam, hogy föl fogom írni a kérdéseket, amiket komolyan tudok venni. Azt nem tettem hozzá, de most hozzáteszem. Lényeg, nagyon egyszerű, az ágynak a két méter sugarú körébe tesszük a cicest, a kézleöntőt, és ezért is így a kipát, azt ágy mellett is lehet. Igen, ugye a modern az nyilván az megy kipa nélkül is, ugye nincsen benne Isten név, nem aggódunk, hogy kimondjuk az örökkévaló nevét úgy, hogy nincs leöntve a kezünk, vagy nincs rajtunk kipa, semmi probléma. Jó, négy amát megbeszéltük, következő. Na ez egy jó. Mikor mondjuk el az áldást a kézleöntésre?
Utána.
Ez az egyik vélemény. Közben, olyan véleményt én még nem olvastam. Nem a H.E. Odom nevezetű könyv az, ami azt hiszem ő vezette be azt, amit aztán a Mishna Brura is paszkenol, hogy igazából el kell menni a mosdóba, és onnan ki kell jönni, és az után is kezet mosunk, és az után. Szóval az ember addig nem mondjon áldást, amíg nem tiszta belülről is. Tehát igen, volt egy ilyen dolog, hogy mondták ezt az Alnetilasia Daimot, ezt a kézrentésre mondott áldást egyből, de hát az ember, amikor reggel föl kell, akkor utána megy a mosdóba, és a mosdóba, amikor megy, utána is le kell ötteni a kezet, mindjárt fogjuk tanulni, és akkor arra mondja.
Hogy két méteren belül mosdónak kell lennie.
Nem. Hát de milyen jó kérdés, de nem. Miért? De leöntöd a kezedet két méteren belül, akkor a kézrentéssel kész vagy. A brókét elnapolod. Így van, az áldást azt elnapoljuk.
És akkor elmész, elvégzed a dolgodat,
és utána megint
kézmosás, és utána.
Pontosan. Aha. És egyébként is a mosdónál fogjuk mondani, miután a mosdóból kijöttünk, minden alkalommal van kézleöntés. Az nem olyan szigorú az a kézleöntés, mint a reggeli ébredésnél. A reggeli ébredésnél ugye eltávolítjuk ezt a ruhákra át, ezt a rossz szellemet, ott igazából az alapja ennek tisztaság a mosdó után. És azután pedig nem is, nincs is ilyen, hogy a mosdó után, amikor a mosdóval kívül nem mondunk áll neki lakiadáimáldást. Csak hogy tisztában legyen, nem biztos, hogy mindenki tudja, amiket itt most mondok, úgyhogy próbálom, szóljatok egyébként, hogyha így izé. Tehát álne tilatja dáhim, az a kézleöntésre mondott áldás. Ásherja cár, az a mosdó használata utáni áldás. A mosdó használata után nem mondunk álne tilatja dáhimot napközben, csak reggel, amikor fölkeltünk, mert melyik az az álne tilatja dáhim, amit előtte csináltunk. Reggel, közvetlenül után fölébredtünk. Jó. Következő. Kérdés? Semmit nem kell leírni, mert mindent ki fogok osztani. Bocsánat, elfelejtettem ezt a...
Fölkülön kipa, cicesz, kézmosás,
mosdó,
akkor mosdó használt után az aserjátszát elmondjuk.
Előtt az állnetiletjedáim, és aserjátszát. Egyébként zárja bejegyze meg, amikor ilyen héber dolgokat mondok, akkor azért nem kell megijedni, mert az imakönyvben minden benne van. Amiket itt mondok héberül, azok kizárólag csak az imáknak a címeit mondom el. Mert az ima teljes szövege, a teljes fordítása, és alapvetően a szabálya is, azok ott benne vannak az imakönyvben. Úgyhogy itten csak kvázi linkelek rájuk, jó? Szóval ettől nem kell aggódni.
Tehát az utolsó.
Aha, áll neki lefjedáim, ásejátszál, és innen veszünk fel a fonat, és innen mondom tovább, hogy mondunk egy áldást, ami nagyon-nagyon emlékeztet minket szövegében a modernira, megint az a tematika, hogy visszaadtad belém a lelked, de most már voltunk mosdóban, leöntöttük a kezünket, tehát mondhatjuk egy szép kerek áldást is az örökkévaló nevével, ez az Elokai Neshama. Istenem, a lélek, amit adtál belém, az tiszta. Ez is benne van a imakönyvben. Nők is mondják ezeket a dolgokat. És még egy dolog van, amit a nők is mondanak, a Tórára mondott áldás. Érdekes, hogy a Tórára mondunk egy áldást a nap elején, és Tórát nem tanunk áldás nélkül, mert az nekünk nem olyan, mint a többi tudományok, hogy csak úgy tanuljuk a tanulás kedvéért, mert érdekes, hanem az számunkra ez egy szent elfoglaltság, és ezért áldást mondunk rá, és az áldást is mondják a nők is, annak ellenére, hogy ők nem... A nőknek nincs egy tóra tanulás kötelezettség, de például ezeket a dolgokat, amiket itt teszünk ilyen mindennapi szabályok, ezeket a nők is tanulják, úgyhogy például ez egy indok elmondani a nőknek a tórára mondott áldást. Jó, akkor most fölébredtünk, akkor most rögtön le is fekszünk. Mi a helyzet lefekvésnél? Lefekvésnél alapvetően két ilyen fontos dolog van, amit mondunk. Az egyik a smá. Na mostan a smá, azt ismeri mindenki a smá. Smá Iszrael. Igen, attól van a három bekezdés. Szokás mondjuk lefekvés előtt, mondjuk az első bekezdést tanulni, van, aki elmondja az egészet. És ez nem az a smá. Szóval a smát mondani reggel és este, az kötelezettség Tórából. Oda van írva, hogy mondd el, amikor lefeksz, és amikor felkelsz. Az egy másik tészta. Az majd lesz a zsinagógában. Az arról is, oda is eljutunk ma Isten segítségével. Itt ez a lefekvés előtt is már, ez egy ilyen extra dolog, ez kvázi egy ilyen plusz védelmet jelent. És még egy dolog van, ugye a lefekvés előtt van egy áldás, hogy áldott vagy te örökkévaló, aki a szunnyadást a pillánra, a szememre helyezi, Hamapil, ez az a neve, a birkát Hamapil, aki ráhelyezi. Igen, tehát smá, hamapil, és persze köztem van mindenféle zsoltárok, ez is mind benne van az imakönyvben, ezt nem részletezném ki. Amit viszont elmondanék, mert érdekes, amit mond a Misna Brúra, ami egy szép kiegészítése az ilyen mindennapi törvényeknek, azt mondja, miket kell csinálni még lefekvéskor. Helyes végig gondolni, hogy mit csinált aznap, ez a hesbon nefes, a lélek elszámolása. Ha talál bűnt, akkor vallja be. Rosszul csinálta ezt, akkor már azon is túl van, kvázi vidúj, mondott egy bűnvallomást. És vegye magára, hogy többé nem fogja elkövetni. Azt mondja, a gyakori bűnök azok még alaposabb vizsgálatot igényelnek. Mik a gyakori bűnök? Ez is érdekes, majd ki fogom osztani, fogjátok látni, hogy hízelgés, hazugság, gúny, plecska, tóratanulás, elhanyagolása, időpazarlás. És még egy dolog, ez bele is került az imakönyvbe, ez nagyon szép. Megbocsátok mindenkinek, aki ellenem vétkezett, vagy fájdalmat okozott neki. Jó, ébredés lefekvést kipipáljuk. Következő mosdóban, fürdőszobában már kicsit voltunk. akkor ugye azt már elmondtuk, hogy utána akkor kézleöntés, Asher Yatzar áldás. Ezt mindig mondjuk, ha volt valami a mosdóban. Végeredmény, azt mondja, a WC-ben a gyereket van itt sniut. Ki tudja, mi az, hogy sniut, megint kézfeltartásos szavazás?
A WC-ben.
Sniut? Nem, csak úgy natúra szó, hogy sniut. Jó? Oké? Okay. Jó, látom, mosolyogsz, jó? Sniut azt mondja, alázatos, feltűnésmentes viselkedés, és a mosdóban ez azért egy azért, mert ott tényleg ott senki nem látja az embert, és ott is kell sniut mégis. Ez a sniutnak kvázi egy ilyen csúcs teljesítménye. Azt mondja, hogy ott nem beszélünk, és az ajtót bezárjuk magunkra, akkor is, hogyha egyedül vagyunk. Tehát nem azért zárjuk be, mert hogy ne jöjjön be, vagy hogy tudják, hogy ott vagyunk, hanem azért, mert a sniut, ez egy ilyen finom viselkedést fejez ki. Akkor következő fontos, nagyon fontos, nem gondolunk a Tóra szavaira, nem mondjuk nem mondunk, egyébként sem mondunk semmit, de nem is gondolunk rajta, viszont mond egy jót, azt mondja, hogy arra viszont gondolhat az ember, hogy milyen egy, hogy milyen alávaló, vagy hogy milyen egy gyenge testben van, saját alávetettségén, saját múlandóságán, és hogy nincs miért gőgösnek lennie. Ezek is kvázi ilyen szent gondolatok, de erre gondolhat, mert ez kvázi passzol. Azt mondja, igen, leöntjük, igen, és még egy dolog. Amikor imádkozunk, akkor van előtte egy ilyen vizsgálat, hogy az ima, azt nem mondhatjuk úgy, amit azt mondtuk a kézleöntésnél is, hogy nem mondjuk el az áldást, mert amíg nem vagyunk belőle tiszták. Ugyanez érvényes, reggeli ima, délutáni ima, esti ima. Előtte is az ember vizsgálja meg magát, hogy nem szükséges-e a mosdóba mennie. Van ilyen könnyítés, hogyha még 72 percig kibírta volna, akkor utólag úgy számít, hogy az még érvényes ima, nem kell megismételni. És van egy ilyen dolog, ezt már a modern könyvekből olvastam, hogy manapság ezt sok szempontból könnyebben lehet értelmezni, ezt a halakát. Mert régen, amikor ezek a törvények voltak Talmud korában, akkor nem volt. Azt mondja, akkor más volt az étkezés, másként működtek az emberek, mindig ugyanazt tették, és messze volt a mosdó, nem lehetett csak úgy hozzáférni a mosdóhoz. Szóval manapság már egészen megváltoztak a szokások, manapság ez egy picit könnyítés van benne, azt mondja, hogyha el tudja terelni a figyelmét, akkor az nem számít úgy, hogy szükséges, hogy érzi a szükségét. Jó, mosdóban, fürdőszobában, oké, utcán. Smirát énáljuk, azt mondja, ez egy érdekes halaká, azt mondja a smá, amiről beszéltünk már, a végén van egy ilyen dolog, hogy ne kémkedjetek a szemeitek után és a szíveitek után, amik után, hát így finoman fejezi ki magát a fordítás, hogy paráználkodnátok. Tehát ezt a parancsot, ezt tórai parancsnak értelmezik, hogy nem lehet nézni, ez elsősorban férfiakra vonatkozik, nőket az utcán vagy máshol, olyan céllal, hogy ezt nehéz lefordítani ezt a szót héberül, magyarra, lehanot, hogy élvezete legyen belőle.
Könnyű érsi.
Tessék?
Nehéz lefordítani, de ezt onnan értettem.
Ezt nem tudom, hogy ki, aki tud erre egy jó fordítást, azt megköszönöm. Szóval örömmel legyen, én úgy írtam, hogy örömmel legyen.
Szemed
gyönyörködtek. Igen, szóval így ez az, amit nem. Nagyon érdekeset ír, azt mondja, ha csak akár a kis ujját nézi a nőnek, de azért nézi, hogy legyen belőle öröme, akkor az minden vélemény szerint, minden magyarázó vélemény szerint megszegte ezt a ne kémkedjetek a szemeteket. Akkor a szeme után kémkedett. Nem az érdekes, hogy mit nézett, a szeme után kémkedett. Na,
de
kérdés.
Hogy lehet ez ki?
Azt mondja, na itt mondja, ha nem azért néz, azt mondja, ha nem azért néz, hogy öröme legyen, akkor megengedett. Azt mondja, hanem csak a muszáról. Így mondta Istenről, hanem csak a muszár oldaláról. Tudjátok, mi az muszár? Muszár az ilyen feddés, az ilyen, személyiségfejlesztés. Hogyha a személyiségfejlesztést csinál az ember...
Jó, de borzalom, hogy ezt a sziutat hogy semmibe veszik, nem?
Van a halálha, az azt mondja, hogy ezeket kell csinálnotok, és a muszár azt mondja, hogy még fejleszthetsz magadon, még további magaslatoknak. Mesélte valaki, talán belefér egy kis anekdóta. Mesélte valaki, hogy aki Boropadban élt, ilyen vallásos zsidó helyen, hogy ő ismert ott egy fiatal embert, aki mindenki teljesen hülyének nézte, mert így mindig csak így lefele nézett, meg ilyen nagyon furcsán járt, és nem nézett senkit sehova, és mindenki azt hitte, hogy nem normális szegény, de közben úgy tanult Tórát, úgy tudott ilyen dolgokat, szóval olyan szentsége volt, hogy ott tényleg meghajoltak előtte, szóval egy ilyen dolgot be lehet vállalni valakinek, hogyha akar lenni a cádik, nagyon jó ember, ezt nem kötelezi erre a halaká, a zsidó embert, azt mondja, hogy ha nem azért néz, hogy öröme legyen, nem csak úgy néz, akkor lehet. Ki lehet kerülni azt? És lehet ezt szokni? Azt mondja, ez egy nehéz dolog, és főleg szokatlan, és főleg más környezetben, más kultúrában felnőtt embereknek, és ezzel tisztában vagyunk. És nyilván az örökkévaló sem úgy ítéli el ezt, hogyha tudja, hogy nehezebbek a körülmények, de hogyha az ember meg se próbál olyan irányba fejlődni, ami ki van tűzve célként, az bizony egy probléma. Ha azt mondja, ó, most nem sikerült, most ez nem megy, vagy ez nehéz, vagy ilyesmi, egy dolog. De kell próbálni, és ezt tudni kell, ez a halakha. Jó, és mi a ténáim, akkor ezt megtárgyaltuk. Következő dolog, mi a helyzet, hogyha még mindig az utcán vagyunk, hogyha jön egy szegény ember, és kér pénzt. Nagyon érdekes pont, ma is volt hasonló szituáció. Ez nem egészen így van.
Csak akkor kötelességet, hogyha zsidó kér.
Igen.
Akkor én már többet nem fogtam adni.
Hát az, nem tudom, mindenki ad. Eleve, annyit senkinek nem kell adni, hogy ő szoruljon kérekedésre. Ez tuti. Annyit nem adhatsz, sőt, az direkt rossz. Hát mi? Annyi pénzt adsz másoknak, hogy majd te neked kell kérekedni, és majd te ráterheled a közösségre. Hát akkor köszönjük, akkor nagy cádik voltál, hogy a mások pénzét elosztogattad gyakorlatilag. Szóval ezt nyilvánvalóan mondja a halák, hogy ilyen nincsen. Amit az ember tud adni, azt adjon. És igen, igaza van a Kornélnak, ez sajnos egy nem jól hangzó dolog a mai világban, de igenis, elsődleges kötelességünk, az mindig a minél közvetlenebb környezet, annál jobban kötelességünk figyelni rá. Szóval elsődleges kötelességünk, saját magunknak biztosítani, hogy nem szegényedünk el, másodlagos, családunk, közeli hozzátartozónk, barátaink, ismerőseink. Negyedik, természetesen, hogy a zsidókkal érezünk némi együtt közösséget, és fontosabb közösséget érzünk feléjük, és a nem zsidónak is kell adni, azt szokták mondani, Dárk és a lom, a béke útjai, az nem egy békés dolog, hogy nem zsidónak nem adok, ez nem a békét építeni egy ilyen hozzáállás, úgyhogy nem zsidónak is adunk, és még egy fontos dolog. Ezt mondja a Rambam, idéz egy szép Zsoltárt mondatot, azt mondja, ne térjen vissza a megtört szégyenkezve, a szegény és nyomorult dicsérje nevedet. Ezt mondja a Zsoltárok könyve, azt mondja a Rambam, ez arról szól, hogy oda jön hozzád egy nem zsidó, és azt mondja, hogy legyél szíves, adjál egy kis pénzt. Ne térjen vissza üres kézzel. Azért, mert kért, és hogyha azt mondod, hogy nem adok, akkor ő neki ez egy szégyen. És nem akarunk, hogy legyen egy szégyenben. Szóval a nem zsidónak is adunk, azt mondja, nem adunk neki olyan sokat, oké. Okay. De szégyenbe ne hozzuk. Nem adunk neki egy étkezésre valót, ahogy mondtál. Nem kell. És még egy dolog. Természetesen, aki olyan célokra költi, nagyon fontos a cedekánál, hogy...
Hogyha mondjuk nincs nem apró, minden csak egy 5000-es, akkor szégyenbe hozzuk.
Nem, nincs ilyen. Igen.
Hogy nem?
Nem. Igen. Na, ami viszont tényleg fontos, hogy az ember a cedaká, a zsidó embernek a cedaká...
Sámon király is csak egy napig volt. Van valami ilyesmi, hogy Sámon király kipróbált az összes munkát, és minden munkából két napig, és csak egy napig kormult, mert annyira gazdag.
Na, tehát egy fontos dolog, a cedaká az nem ilyen ilyen szép dolog. Ez egy része a vallási életünknek a cedeká. És éppen ezért, hogy hogyan költjük el a cedeká pénzt, amit arra szánunk jótékonyságra, az számon lesz kérve. Mire fordítottad? Mennyi pénz volt összesen, amit elcedákáztál 120 éved alatt, amíg a Földön éltél? Össze-vissza mindenféle embereknek, akik nem tudod, mire költötték? Nem győződtél meg arról, hogy jó helyet tegyed? És nem csináltál belőle valami szépet? Nem jött ki belőle valami pozitív? Hát akkor nem jól csináltad, amit rád bíztak. Szóval emiatt, mondjuk, hogyha sajnos vannak ilyen emberek, nem jó helyzetben vannak, és tényleg még egy feles, az tartja bennük a lelket egy darabig, oké. Tartja bennük a lelket egy darabig, jó, de nem lehet arra a cedaká pénzen nagy része, ez nyilvánvaló. A cedaká pénz nagy része olyanra menjen, amiből tudod, hogy valami szép ki fog jönni. Vagy Tóra intézmény, vagy valami valaki talpra állítani, vagy kölcsönt kapjon, vagy... Nagyon sok szép nemes cél van, amikből igen, kijönnek pozitív dolgok, és ezek azok, amik igazából a cedákát képezni kelljene. Igen, az utcán ez a téma készen van, akkor azt mondja, a zsinagógában, ugye ezen belül van ima és van tanulás, hát fogunk még beszélni nagyon sokról, sokszor a kurzus során imáról, úgyhogy hagyatkozzunk csak a legszükségesebbekre, ugye most hétköznapot tanuljuk. Hétköznap ugye mikor van ima a zsinagógában? Reggel és este. Igen, reggel és este. Reggel az egy natúr dolog, az mindig megy ugye 7 órától, vagy van ahol 8 órától, az egy fix időpontban szép kényelmesen tud menni, és mindig átlagosan 1 órát ölel föl. Az esti ima az ugye mozog, ugye kötjük magunkat a naplementéhez. Miért? Mert akarunk mondani délutáni imát is, és esti imát is. Tehát akkor valamikor olyan tájban kell találkoznunk a zsinagógai közösséggel, hogy délután is legyen meg este is. Szóval ott valahol a határvonalon ott elbillegünk, nem megyek bele a részletekbe, hogy ilyen-olyan esetek, meg a kiszámolás, erre most kevés az idő. Azt mondja, a reggeli ima az, amikor van ezek a talit, tfilin, ugye a talit az az imasál, a tfilin az az imaszíj, akkor először fölveszünk a talitot, aki házas, akkor a filint föltekerjük, természetesen férfiakról beszélünk, először a kézre valót, aztán a fejre valót, levenni azt pont fordítva, először a fejre valót, kézre ott tessék. Miért csak az vesz föl talitot, aki házas? Tud valaki válaszolni? Igen, az askenász szokás, igen, tud valaki válaszolni? Szefáldó persze, igen, ezeket én is tudtam, és a választ azt tudja valaki, mert én nem, de hogyha nem, akkor fölírom. Tehát talitot miért csak az vesz fel, aki házas? Jó, akkor legközelebb ez lesz a kérdés.
Ez egyszerű,
lássák a zsidőben. Persze.
Ha nem nincsen talit, lehet neki partit csinálni.
Persze.
Ami azért van, a női karzat előre a pont.
Igen, köszönjük.
Amelyik nem fehér, akkor a
szóval.
Igen, ezt lehet válogatni.
Nagy vagy benne.
Jó. Szóval, igen, talit, filin, jól van, akkor ugye mi az imának az alapja, biztos, aki már járt egy ideje, az már ezt 80-szor hallotta, de hallja 81-szer, és ugye Shma Amida. Ugye erre épülnek az imáink. A Shma Israel, azt beszéltük, hogy azt tudjuk mi, Amida, azt is tudjuk mi, 18+1 áldás, csendes magánima. És akkor ugye ennek is megvan a szisztémája, hogy működik, ezt is szépen leírtam megint, csak nagyon röviden. Ugye a smát kell reggel és este mondani magyarul, a reggeli imában és az esti imában, tehát a délután imában kimarad, az amidánál pedig az a helyzet, hogy az amidát azt mindháromban elmondjuk, de hangosan ismételni csak reggel és délután, tehát az esti imában már nem ismételjük, és szintén az esti imában elmarad, még két olyan szokás van, ami szintén este nincsen. Egyrészt ez a cedakázás, cedaká persei körbevitele, mindjárt beszélek el is, és a tahanun, az ilyen, vannak ilyen könyörgés, egy rövid, tényleg egyoldalas kis imarész, amit reggel és délután könyörgünk, kvázi így a bűnökért, bűnös lelkünkért szokta mondani a Bence, az Amida után van. Ja igen, a cedaká persei. Akartam mondani, aki megy zsinagógába, az ne lepődjön meg, én először nagyon meglepődtem, amikor így körbe persejeznek. Hát igen, hát bedobunk egy kis pénzt, ezt jellemzően amíg az Amida is hangos ismétlése van, ezt addig körbeviszik, mindenki bedob egy kis pénzt, de előkészíti. Igazából persze, hogyha kiszámoljuk, akkor ez nem elég arra a kávéra sem, amit megiszunk ott esetleg, hogyha még cukrot is teszünk bele, de azért úgy micvézünk. Akkor mit kell még legfontosabb információkat? Igazából a smánál ugye az van, hogy a smá, ugye azt mindenki ismeri, smá Yisrael HaShemel HaKinu HaShemel HaHod, az első mondat, utána még van három bekezdés, és összesen egy olyan két oldal, egy olyan 3-5 perces elfoglaltság, de még vannak előtte áldások, utána áldások, szóval az egész olyan szép kerek, és utána jön az Amida, ez van ugye reggel este, ahogy mondtuk, és még egy dolog van, amit el kell mondani, sőt, még két dolog. Ugye a reggeli ima az egy hosszabb menet, reggel egy kicsit több időnk van, és azzal úgy lendületbe jövünk, úgyhogy reggel vannak ezek a vannak reggeli áldások, vannak a reggel zsoltárok, ezekkel úgymond úgy bemelegszik az ember, és fölkészül az ima lényegi részére, ami smá és amida. És még egy dolog van, amit a Bence mondott a hétfő csütörtök, ugye mi különleges van a hétfő csütörtökön, olvasunk a Tórából egy rövid részt. Nem annyit, mint szombaton, arról majd ugye fogunk tanulni majd a szombati, majd lesz egy külön rész szombatról. Ez a hétfő csütörtöki tóraolvasás, ez egy rövid menet, három embert hívnak föl, Kohén, Lévi, Iszrael. Oké. Ennyi, amit röviden így kell tudni a zsinagógában az imáról. Következő, zsinagógában a tanulás. Hát azt mondja a Shulchan Aruch, hogy igenis ott kell maradni, és rögzíteni kell egy kis időt a tanulásra ima után. Ez egy helyes dolog, nagyon szép volt, amikor mondjuk Svájcban jártam, és ott ezt láttam a gyakorlatban, hogy tényleg úgy ott ima után nem elszaladnak, hanem tényleg leülnek, és ott tele vannak könyvekkel a polcok, és levelnek, és levesznek egy könyvet, és leülnek, és tényleg megvan, hogy kikivel tanul, ugye párban tanulnak, és akkor ők tanulnak. Azt mondja, minden zsidó ember kötelessége a tanulás, akár szegény, akár gazdag, akár egészséges, akár beteg, akár fiatal, akár öreg. Azt is még hozzászólunk tenni, hogy akkor is, hogyha esetleg nem megy neki úgy a tanulás, mert nem olyan szellemi képességekkel áldott meg a Teremtő, akkor is menjen, mert akkor legalábbis az látja a Teremtő az igyekezetét, és az is ér valamit. Akkor itt jönnek az érdekes dolgok, hogy hogyan tanuljon, mit tanuljon. Alapvetően mit kell tanulni, ugye tudjuk, hogy kell tanulni a Tórát, úgymond, akkor a Biblia, a zsidó Biblia az ugye 24 könyv, a Tóra, a proféták, a szent iratok, én biztos vagyok benne, hogy erről többi óráról már volt szó. Akkor van a szóbeli tan, Misna, Talmud. Ezekről is nagyjából ugye volt szó a többi órán?
Igen.
Gyakorlatilag ezek a zsidó irodalomnak az alapkövei, és nagyon érdekes, azt mondja, hossza három részre az idejét. Az első részben ezeket a ilyen írott tan, ez a 24 könyv, Tóra, proféták, szentiratok. Idő második részében szóbeli tan, ezek az ilyen Misna, Talmud, ilyesmi. Harmadik része azt mondja, ő ezt úgy hívja, hogy Talmud, de ez nem Talmud igazából. Ez csomó dolgot felsorol, ez gyakorlatilag a meglévő tudásból való, hát hogy mondhatnám szépen, kombinálás. Azt mondja, következtetni, hasonlítani, megismerni a lényegét a parancsolatoknak, mi tilos, mi szabad, és ehhez hasonló dolgok. Szóval rakjuk ki a nagy képet, puzzle-ozzuk össze azt, amit tanultunk. Ez a Talmud. Igazából miért hívja ezt Talmudnak, mert aki látott már ilyen talmudi oldalt, az tényleg erről szól, hogy fog különböző tanításokat, és megpróbál összerakni. És megpróbál belőlük valami tanulságot levonni, szóval tehát nem teljesen elrugaszkodott dolog, hogy ezt úgy hívja, hogy Talmud, amikor látni fogjátok, majd kiosztom ezt, hogy Talmud, ezt idézőjelbe tettem, mert ez igazából, hát igen, ez részben Talmud, de igazából ez ilyen kombinálgatás. Ez a lényegi tanulás. Azt mondja, ha már rendesen megtanulta, ha már végigtanulta az egész zsidó irodalmat, és már jól érti, akkor megszűnik ez az időharmadolási rendszer, akkor igazából csak Talmud, tehát csak rakja össze a képet, értse meg még mélyebben, még alaposabban, még jobban, és a többi részében az idő, és a többivel foglalkozzon csak annyit, hogy ismételj át, hogy ne felejtse el. Szóval kvázi ez nagyon érdekes, egy ilyen kötelesség van rakva a zsidó emberre, hogy ezt manapság egy picit nehéz érteni, hogy ezt hogy lehet, de mondjuk, hogyha gondoltok arra, hogy van ilyen, hogy Dafyomi, hogy 7 év alatt körbe mentek a Talmudon, hogy minden nap egy lap és egy óra, azzal egy pici betekintést lehet nyerni, hogy a zsidó irodalom az jó nagy, És még ha csak az alapkönyvét veszem, az is jó nagy. És így elég nehéznek is tűnik. De igazából minden emberre rajta van egy ilyen kötelesség a férfiakon, hogy azt az egészet úgy tudjad, hogy úgy lássad, meg úgy legyél vele képben, és mindig tudjál menni mélyebbre és mélyebbre, és ismételd annyiszor, hogy ne felejtsd el. Érdekes.
De végül is az alapirodalmat kellene, nem? Tehát, hogy konkrétan a tápot, és akkor, hogyha még ilyen midrások, meg egyébek, az már inkább egy kicsit ez a harmadik közéhez sorolható, nem? Tehát,
hogy... jó kérdés, azt mondja, ő a kettes kategóriába sorolja a magyarázatokat.
Aha. Tehát a szóbelit ahhoz veszi a midrásokat is.
Úgy tűnik, igen, ez ilyen magyarázatokat.
Rashid is.
És igen, én úgy értelmeztem, a pérus, azt gondolom, igen, az, ami telekérdés, hogy a halakákat hova sorolja, azt nem tudom, azt talán szintén a kettesbe sorolhatnám.
Mert az halakákat. Nem a Talmud, a szóbeli Talmud végül is.
A Talmud, azt mondja, a Talmudnak a Talmudságát mi adja, az adja, hogy akarod érteni. Akarod érteni a mélyét, akarod érteni, hogy de az miért van, akarod érteni, hogy de az azzal, hogy passzol össze, akarod érteni, hogy de hát nekem van egy problémám az életben, azért. Az ilyen kíváncsi, kutató, izgalmas dolog, az, amit ő úgy hív, hogy Talmud.
Na de igazából a kettes, meg tehát a szóbeli tant, meg ezeket a kombinálást, ezt nem tudod elválasztani, hogy tudod, hogy ezt lehet?
Nem tudom, hogy tehát hogy bocsánatot kérek. Muszáj tovább menni, sajnos erre nem tudok, hogy lesz, de már majdnem kész vagyunk. Azt mondja, van egy ilyen dolog, hogy bitultóra. Azt úgy, tegye fel a kezét megint, aki tudja, mi az bitultóra. Bitul, tóra. Bitul szó szerint azt jelenti, hogy feloldódás, elveszés, a tóra. Valaki egy jó szót tud mondani magyarul a bitulra?
Feloldódik,
én azt szoktam használni, de ez igazából kreatívkodtam. Tehát bitul tóra azt jelenti, hogy a tóra tanulás otthagyása. Egy nagyon érdekes dolog, az időpazarlás halakikus megjelenése. Ha valaki olyan dolgot csinál, ami fölösleges lenne, mit tudom én, unat, nem, dehogy is, az nem fölösleges. Minden dolognak tudjuk, hogy miért csináljuk. Azért eszem, hogy egészséges legyek, azért alszom, hogy kialudt legyek és friss legyek, azért dolgozom, hogy el tudjam tartani a családomat, szóval mindent valamiért csinálunk, valami szent célért. És amikor valami olyasmit csinálok, amit tényleg semmi, mondjuk olvasok egy könyvet, szórakoztató irodalmat, valamit, mit tudom, romantikus filmet nézek. Azért, hogy jó legyen a hangulatom, hogy jó hangulattal tudjam szolgálni az örökkévalót. Szóval minden dologról, amit csinál az ember, meg kell tudja mondani azt, hogy azzal ő hogyan csinál valami jó dolgot, valamit hogyan ér el valami szellemi növekedést, hogy nem csak úgy csinálja, mert hogy ahhoz van kedve. És a bitultól az meg az, hogy hát ezt meg csak úgy csinálom, mert úgy unatkozom, és így nincs jobb dolgom. És egyébként nem is érzem, hogy miért lenne jó. Mondjuk itt most Facebookozni is lehet, úgyhogy annak legyen értelme, de mondjuk egy kattingatok a Facebookon, mert nincs jobb dolog. Akkor azt mondja a halaká, akkor ez bitul tóra. Akkor most tanulhattál volna a tórát, és már mennyivel beljebb lettél volna. Tehát ez az időpazarlás. Jó, akkor ezzel a tanulást befejeztük, akkor megyünk étkezés. Na, az étkezésre mondott egy érdekes dolgot a Sia, hogyha csak ennyit megjegyeztek az étkezésből, már jó, hogy az étkezés az egy olyan dolog, amivel a legtöbb törvény kapcsolatos. Na, vagy nagyon-nagyon sok törvény kapcsolatos, és ez a sok törvény, mint egy védőgát, hogy nehogy véletlenül az étkezésnél az emberi bele süppedjen, és azt így, hogy milyen finom ételek, akkor erről szól az élet, hogy ilyen finom ételeket kell lenni. Azt mondja, ugye, ha csak elkezdtünk gondolkozni azon, hány és hány törvény van, ami az étkezéssel kapcsolatos. Ugye, próbáltok sorolni? Kóser?
Áldások?
Az áldások, igen. Kézmosás, igen. Még van egy dolog, hogy ugye, amikor étkezünk közösen zsidók, akkor kell
bencsolni,
azt most mondtad az áldásokat. Tórát, ez az, tórát kell mondani az asztalnál, hogy nehogy elfelejtsed étkezés közben, hogy nem ez a világ, hogy eszünk, hanem van tóra is. Tehát tórát kell tanulni evés közben, mondjuk például a heti szakaszból valami szép dologgal fel lehet készülni, csak egy mondat, egy két mondat erejéig valami érdekeset, és azzal már is az étkezés az felemelkedettebbé vált. Igen. Szóval ezek mind ilyen dolgok, ugye? Kézmosás, már beszéltünk ugye ma is kézmosásról, amikor reggel felkelünk, akkor háromszor, amikor mosdóból kívülünk, akkor elég egyszer-egyszer a két kezet, amikor étkezünk, akkor kétszer öntjük le, jobb-jobb, bal-bal, amikor, mikor mosunk ugye kezet, hogyha kenyeret is akarunk enni, akkor kézmosás után nem szólunk meg addig, amíg nem ettünk a kenyérből, a kenyérre az áldást természetesen elmondjuk, hogyha kenyeret eszünk, akkor világos, hogy akkor azzal minden más ételt is kvázi mentesítünk, és nem kell áldást mondani, van néhány kivétel, mint például ilyen desszertek, mondjuk gyümölcs, arra kell mondani áldást, és hogyha nem eszünk kenyeret, akkor külön mondunk áldást, ugyanilyen áldások vannak, ezeket is így nagyon röviden összefoglaltam, ugye van külön áldás földgyümölcse, fagyümölcse, van tésztafélékre külön áldás, és van ezek az előáldások, és van egy ilyen minden egyéb, mondjuk innivaló, borra, köszönöm, azt ki is felejtettem, vízre is, ugye az ilyen egyéb sehákol áldás van. Jó, ezek ez csak itt felsorolás, és utóáldás, az utóáldásból igazából nagyon egyszerű a dolog, mert ott van egy mondat a Tórában, hogy milyen finom ételek lesznek majd Izraelben, 7 fajta növény. Ha ez a 7 fajta növényből ettünk, akkor ezt a hosszabbacska utóáldást mondjuk, ha nem, akkor van egy rövidebb becske. Tehát ez abban az esetben persze, ha nem ettünk kenyeret, mert ha kenyeret ettünk, akkor bencsolunk. A bencsolás az egy hosszabb történet. Igen, és még van néhány szokás, ami az étkezéshez kapcsolódik, ezeket is csak megemlítjük, ugye mi az, hogy zimun, amikor 3 zsidó férfi ül az asztalnál, akkor kvázi engedélyt kérnek a bencsolásra, akkor van a maimachronim, ugye leöntjük a kezünk végét az étkezés után a bencsolás előtt, hogy tiszta kézzel kezdjünk neki a bencsolásnak, és még van egy ilyen szokás is, ugye a bor fölött bencsolni, hogy az is egy ilyen külön szokás. Jó, ennyi az étkezésről a lényegben, amit tudni kell Dióhéjban, és akkor hú, de jó, azt a milyen jó, majdnem belefértünk 45, hát el is fértünk 45-be. Azt mondja, a zsidó otthon, 2 témát emeltem ki a zsidó otthonból, hogy mitől lesz zsidó otthon egy zsidó otthon. Mondjuk kíváncsi vagyok, hogy ti esetleg jut eszetekbe más. Mezuzza. Hát erre nem gondoltam. Igen, olyasmit akartam gyűjteni, amilyen hétköznapi szalát. Mezuzát az hétköznap most elmű, mert megpusszíjuk, ennyit találkozunk vele. Egyébként meg mit tudom én hány évent, amikor megvizsgáljuk.
Tehát ki van rakva, akkor sejtjük, hogy zsidó
lakik. Az igaz. Na igen, akkor mi van? Kosárháztartásokat lesz egy külön rész.
Gondolom.
A házastársak az igen, a zsidó házastársak. Igen, majdnem, igen, ilyen ember-ember közötti kapcsolatban mi van esetleg? Egy zsidó otthonban mi az, ami nincsen?
Tévé.
Lásonhárára gondoltam, mindjárt beszélek erről egy kicsit. Van még ötletetek, ami a zsidó otthonnak a karakterisztikus jellemzőjére?
A négy hűtőszekrény
ez a kásrúthoz tartozik, igen. Franciány, igen, az a házasság téma, arról is majd lesz egy külön epizód. Igen, én igazából a szülői tiszteletre gondoltam. Szóval én ezt a kettőt emelném ki, a szülői tiszteletet és a lásonhará. A lásonhará az azt jelenti, hogy rossz nyelvűség. Az mit jelent? Bármilyen negatív kommunikáció elsősorban valami emberre irányuló, hogy az is egy ilyen ember, az is egy ilyen ember. Ha ilyeneket hall otthon mondjuk a gyerek, az nem az igazi. Egy jó zsidó családban úgy nő fel a gyerek, hogy ő otthon a szüleit nem hallja ilyen dolgokat mondani. Hogy ezt de utálom, az is megint, hogy keresztbe tett nekem, stb. Ezek ott nincsenek. És akkor, amikor egy zsidó gyerek ilyen környezetben nő fel, az már is egy ilyen jó pozícióból indul. A lásonhará törvényeit az egy külön mese, ugye Hofész Háimnak van egy komplett könyve erről, hogy mi számít annak, mi nem számít annak, mit, hogy mondjuk, mit nem mondjuk, mire figyeljük oda. Ezeket meg lehet találni akár az interneten, akár magyarul is, mert fölmondtam az egész könyvet, talán pár fejezetet kivéve. És akkor igen, a szülői tisztelet, csak a lényegét akartam mondani. A szülőket ugye 2 dolog van, amit kell csinálni velük, ugye tisztelni és szeretni. Félni. Jó, félni, igen. Szeretni. Az is jó. Azt mondja, mi a félelem, mi a tisztelet, ez megint a Shulchan Aruchból van. Mi számít félelemnek? Egy. Ez érdekes. Ne üljön az a helyre, ahol az apukája szokott, ne üljön a helyre, ahol anyukája szokott. Fix helye van neki, oda ne üljön le. Azt mondja, ne mondjon neki ellen, sőt, azt sem mondja, igaznak tűnnek apám szavai. Ne hívja a nevén. Ugye? Tehát a klasszikus megszólítás, ugye héből Avimori, Ivimorati, atyám tanítom, anyám tanítom, de a lényeg az, hogy nem Béla. Jó? Mi a tisztelet? Ugye a félelem ezek, amiket ne csináljunk, a tisztelet, amit igen csináljunk, akkor ez gondolom egy idősebb szülőről van szó, etesse, itassa, öltöztesse, takarja be, vigye be, hozza ki, és mutasson felé pozitív arckifejezést. Akkor kiosztjuk a lapokat. Akkor ha kérdések vannak, továbbra is azokat szeretettel fogadom, és legközelebb akkor meg fogjuk tudni, hogy miért nem viselünk meg tarisztaiunkat, még nem házasok. Ja, és kritizáljátok lapot, egy fontos dolgot nem tegyetem új lapról. Az aján kiértetettem, miben jön érzeteket, hogy mi honnan van. Nekem és még nem az összesnek sikerült, mert tegnap éjszaka fejeztem be, úgyhogy akkor már nem volt idő így jegyzetelgetni, meg korrigálgatni. Ez még ki lesz javítva, úgyhogy lehet szólni, hogy valamit elírtam, vagy ilyesmi. És legközelebb megpróbálom úgy, hogy majd lesz egy update-elt verziója és ennek a lapnak remélem, amiben már tényleg benne lesznek a többi források is. És azt is szeretném, hogyha már ilyen jól átbeszéltük mi, akkor én majd ezt otthon is szeretném úgy fölvenni YouTube-ra, mert most így ezen föllelkesültem, hogy a Siének volt az ötlet, hogy legyen egy ilyen kurzus, hogy ilyen zsidó alapinfók, és akkor ne csak ti tudjátok meg, hát nem csak, de hogy mások is megtudhassák, ezért szeretném, hogy ez legyen meg YouTube-on, meg legyen meg a letölthetőben, úgyhogy emiatt is akkor a konstruktív hozzászólásokat, gondolatokat, ötleteket, és hogy még mi legyen benne, meg ilyesmi azokat, akkor szeretettel várom. Köszönöm szépen!